Mint aki úgy gondolja, hogy van annál jobb dolga sem, mint hogy minden nap főzzöm, és fontos az, hogy a gyerekre tudjon figyelni, és inkább mirelített melegít esténként a családnak. És már is előáll egy családon belüli konfliktus, aminek a magyarázata az, hogy máskorban szocializálódott, más értékekkel rendelkező emberek kerülnek valamilyen tartós viszonyba, és ez problémákat okozhat. Most, miután kevés az idő, ezért csak tényleg kicsit vágtatva utalnék itt néhány nagyon jellegzetes koncepcióra, és megint szerencsés az, hogy az előbb már beszélhettem a racionalizációs folyamatokra. Van az ilyen típusú történeti rekonstrukciós vizsgálatoknak egy Weberre visszavezethető vonala. Tehát ugye a evilági javakkal sáfárkodó, szorgalmas, garasabb félére állító protestáns magatartás, ugye nem véletlenül viccelődnek a szegény skótokkal, akiknél még skótabbak aztán bizonyos más protestáns nációk, de ezt most levitassuk. Tehát ha az ilyenfajta beállítódások társadalomtörténeti genézését és változását vizsgáló munkák sorában három könyvet említenék. Az egyik az Riedman, David Riedman, Magányos tömeg című könyv, amelyik az Egyesült Államokra vonatkozóan utal be egy változás sor. Nagy jelentősége tulajdonos a demográfiai változásoknak, ez szerintem nem olyan szerves része a dolognak. A koncepció maga abban fogalmazható meg, hogy háromféle karakterforma váltotta egymást. Az első a tradicionális. Tehát különböző magatartási szabályok, közösségi erkölcsök által vezérelt személyiség, vagy karakter, ahogy a saját terminológiájában fogalmazott Riedman. Hát ez tulajdonképpen az újkor előtti prekapitalista korszak beállítódásait jelöli összefoglaló módon. Ehhez képest a kapitalizálódó vállalkozói világ ideál típusa a felülről vezérelt ember. Tehát ugye ez az említett protestáns étosz etika, amikor belsőmből fakad az, hogy szorgalmatosan dolgozom, megvonom magamtól az élvezeteket, élére teszem a karas, stb. Azt mondja Riedman, hogy ez a 19. század közepén volt jellemző az Egyesült Államokban, elsősorban a középosztály, felső osztályok társadalmi csoportok körében. Azt mondja, hogy a 20. század derekán gyökeres változások következtek be, egy sor társadalmi történeti változás következtében a fogyasztói társadalom eljövetele. Tehát az, hogy a tömegfogyasztás és az élvezeti cikkek, a munkát és az otthoni létezést megkönnyítő termékek hallatlan bősége vált hozzáférhetővé az amerikai társadalom egy igen jelentős, ahogy tetszik, többségi részének. Nem felejtjük el, hogy szegénység is létezett, nyomor is mind a mai napig, de valóban igen széles tömegek számára váltak elérhetővé a tömegfogyasztási cikkek. Ez az egyik tényező, a másik tényező a médiák új típusainak, tömegközlési eszközök új típusainak a tömeges elterjedése, tehát a rádiózás, majd a televíziózás, az újságok jellegének átalakulása, az okoskodó nyilvánosság eszközeiként szolgáló hagyományos, szikár politikai napilapok mellett mind nagyobb teret szólítanak meg a réteg lapok, amelyek egyfajta privatizált életvilágot építenek föl és kultiválnak. Tehát nem a közirányú érdeklődés, hanem ahogy a kiskegyedben is az otthon problémái, a szexuális élet problémái, a főzés, a szerelem kérdéseit exponálják élesen, háttérbe szorítva minden más társadalmi problémát. Így az Egyesült Államok, ugye kicsit anakronisztikusan ugrálok, de talán megbocsájtják, Egyesült Államokban is tért hódítanak a ifjúságnak szánt magazinok, a sztárkultusz, az Elvis Presley és egyéb sztárokat reklámozó és azok magánéleti viszályait és szerelmi kalandjait taglaló újságok, és tehát olyan fajta a tömegközlési orgánumok, amelyek egyre inkább befolyásolni próbálják az egyének magatartását, fogyasztását, társas életét, privát életét, és ezek a hatásrendszerek, amelyekben nagyon fontos szerepet játszanak a rejtett rábeszélők, ahogy egy akkor élt másik szociológus, jellemezte a reklámiparban élők stratégiáit, mert a rejtett rábeszélők hatása is meghatározóvá válik. Ugye ma már a reklámipar fókuszcsoportos technikák révén vizsgálja azt, hogy különböző bezordorokhoz mellékelt férfi vagy női felső vagy alsó testrészek milyen erotikus hatást váltanak ki a szemlélőből, és mely képet kell adagolni a bizonyos termékek fogyását elősegítendő. Tehát ilyen rejtett rábeszélő stratégiák, illetve az említett lapok, médiumok, privát életes segítő életvezetési elvei, tanácsadásai révén egy úgynevezett kívülről vezérelt ember jön létre, Wiesmann felfogása szerint. Tehát aki már nem a belső ítéleteire hagyatkozik, hanem elsősorban a baráti társaság és az ezek közvetítésével is ható reklám, illetve az említett médiumokban megjelenített normákhoz igazítja a viselkedését. Felértékelődik a magánélet, a fogyasztás, a társas kapcsolat olyannyira, hogy egy későbbi elemző, Christopher Lash, az ő műve is megjelent magyarul, az Önimára társadalma, a mérleg könyvek sorozatban az Európánál adták ki, mint a 80-as években. Ő színnek megfelelően narcisztikus társadalomról beszél. Hát ugye, amíg a felhalmozó szorgos derék kapitalista az önsanyargató módon él és magától is megvonja az élvezeteket, azt mondja Lász, hogy a napjaink Amerikájában mind meghatározóbbak olyan értékek, amelyek arra szólítanak fel bennünket, hogy magunkkal foglalkozzunk. Itt összejártanak hatások, tehát a különböző higiéniai cikkek terjesztésében érdekelt nagyvállalatok, ugye abban érdekeltek, hogy ránctalanító krémeket adjanak el, napparnító krémeket, sápadságot okozó krémeket, szörtelenítő eszközöket, és még hosszan sorolnám, tehát a személyes higiéniai megjelenésünk ápolása, a természetes öregedési folyamatok végtelenségig való késleltetése, egy örök ifjúságra törekvő ember modell jelenik meg. Másfelől más ágyensek abban érdekeltek és abban működnek közre, hogy egónkat ápoljuk minél intenzívebben. Mi korábban a kutyát se érdekelte a mindennapi emberek szexuális nyomora, napjainkban külön szakosodott pszichiáterekhez járnak az amerikai felső középosztály tagjai, akik megpróbálják ezt az aspektusát szabályozni és rendbe tenni az életünknek. Tehát itt az egyén, a társas kapcsolat, a magánélet sikeressége, a szexuális élet sikeressége, az élvezetek válnak központi életmód és értékszervező tényezővé, mondja Lász. Ehhez képest megjelenik egy újabb mű, Daniel Bell, szociológus, a modern kapitalizmus kulturális ellentmondásai című könyvében. Ebből egy rövidke részlet olvasható a Postmodern című magyarul megjelent szöveggyűjteményben, amelyik azt mondja, hogy ez egy kicsit leegyszerűsítő felfogás. Nem is tudom, hogy igazából polemizál-e Lássál, de a lényeg az, hogy ő azt az ellentmondást állítja előtérbe, hogy tulajdonképpen két szféra él együtt. Él továbbra is az a szervezett kapitalizmus, a nagyvállalatok, bürokráciák, államigazgatási szervek, könnyörtelen, hideg, racionális logikát képviselő világa, amelyben egy erősen szabályozott ösztönkésztetéseit visszafogó embermodell fenyészik, öltönyös, kosztümös férfiak és nők, akiktől elvárják a hierarchikus elv tiszteletben tartását, a pontosságot, a rendszeretetet, a szisztematikusságot, a keretek közé terelt agresszió, tehát a piaci stratégiákban ugye a másik, az ellenfél legyőzés, legyűrés, a piacról való kiszorítása is belefér, tehát egy igen célorientált, célracionális magatartás uralmával jellemezhető világ egyfelől. Másfelől ugyanezek az emberek péntek délután feloldják nyakkendőjüket, felakasztják kocsiszabátájukat, és elkezdik élni a hétköznapi életet a nagyvárosból kivonulva a privatizált szöbörökben elterülő kertes, uszodás, magán világban élik azt a magánéletet, amire azt mondanánk Lass szavaival élve, hogy egy kicsit az önimádat társadalma, a fogyasztás, a privát kapcsolatok ápolása. Tehát tulajdonképpen egy sajátos kettősség határozza meg a többségi elit csoportokba tartozók viselkedés módját, a szervezeti társadalom rideg, protestáns éthoszt idéző normarendszere, másfelől pedig a növekvő jelentőségű szabadidő világának ezzel konkurens, ezzel sok ponton ellentmondó világa. Azt hiszem, nem árulok el újdonságot, azt mondom, hogy ez a szempontrendszer tulajdonképpen napjaink Magyarországán is jelen van, azzal fűszerezhetnénk ezt a képet, hogy tulajdonképpen egy olyan közegben, ahol a társadalom egy tetemes része kiszorul ezzel a világból, részben, már olyan szempontból, hogy nem érhető el számára, ugyanakkor a média tömegközlés révén a legtávolabbi falvak legszerencsétlenebb embereinek otthonában is megjelenik a sztárok világa, különféle váltjelző mechanizmusokat működésbe hozva, és hát óriási feszültségeket okozva feltehetően. Tehát az, hogy egy olyan világ, a sztárok, a sikeres emberek egy olyan világa jelenik meg a tömegközlési eszközöknek köszönhetően a legegyszerűbb emberek otthonában is, amihez kevés kapcsolódás lehet, vagy csak egy felszínes jelképes kapcsolódás, úgyhogy a család minden egyéb szükségletét, kényszerét félre-félre megveszi a gyereknek a divatos, legújabb, kivasznak megfelelő szandált, azt a mobilkészüléket, amihez nem tudja folyamatosan biztosítani a kártyákat, és a többi, és a többi. Tehát itt egy alapvetően hatalmas feszültségeket okozó közegben jelenik meg ez a Bell által vázolt értékdualitás. Na most egy másik ilyen alapvetően történeti orientáció műről is mindenképp meg kell emlékezni, ez Norbert Eliasnak a Civilizáció folyamata című könyve, amely, mint mondtam, nem csak az állami bennézéséről mond érdekeseket, hanem a viselkedés formák történeti változásait is sajátos fénybe helyezi, amikor is arra világít rá, hogy a középkorban megjelent egy olyan viselkedés forma, és terjedni kezdett a társadalomban, amelynek lényege tulajdonképpen Freud műveihez kapcsolódva érthető meg. Tehát ugye Freudnak egyik központi tétele a felettes én fogalma, tehát hogy a fejünkben létrejön a kopasz szerző Armondának hiányi, de a Freud azt mondja, hogy létrejön a felettes én, amelyik ellenőriz minket, aminek megpróbálunk megfelelni, tulajdonképpen a modern magatartások, civilizációs folyamatok arra vezethetők vissza, ahogyan az egyénekben sikerül visszaszorítani az eredendő ösztönkésztetéseket, a nyers ösztönkésztetéseket. Tehát különböző eszközök és nevelő munka révén alakul ki az a fegyelmezett ember, aki 12 órát tud végigülni a leveledős oktatás keretében. Mert amúgy, hát ugye a gyerek egy örök mozgó lény, akit csak lassan sikerül megfegyelmezni, hogy erre képes legyen. Nos, a fegyelmezésnek nagyon sok dimenziója van, és a legelenébb élet megnyilvánulásokat is figyelembe veszi Eliás. Tehát ugye a táplálkozási szokások változása, hogy magunkhoz veszük az ételt, ugye a főúr attól sem volt idegen az, hogy az előjöttett combot megmarkolva fogukkal marcangolják a húst a 11. század táján. Ehhez az állapothoz képest ugye egy civilizációs folyamat, amikor megjelenik először a kések, majd a kiskanola, hüllák, stb. Tehát egy eszközrendszer közben iktatva szabályozzuk nyers ösztönkésztetéseinket, és akkor itt jön Bourdieu-nek az elemzése a polgári étkezésről, ami egy meglehetősen hierarchizált, szabályozott étkezésről mutatkozik. Egy distinkció művében ugye nagyon érzékletesen írja le, hogy egy polgári ebéd az sokfogásos. Minden fogásnál kevés étel jelenik meg a tányéron. Ez tulajdonképpen azt szimbolizálja, hogy mi uralni tudjuk éjségünkkel. Egyrészt felít nekünk arra, hogy ne legyünk folyton éhesek, tehát ha étkezés van, nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, hanem ez egy kellemes fogás, mindenségünket is kintathatjuk vele, és sok-sok egymás követő fogás van, amelyekhez segédeszközök meg annyi elemét vonultatják föl, tehát a halkés, a deszertkés, stb. Megszabják azt, hogy hogy kell fogni a csészét, amikor az ebéd utáni tárgyunkat is, így hosszan lehet szabolni. Az a lényeg, hogy Bourdieu elemzésében egy strukturális megközelítés is tettenihető, mert ő azt mondja, hogy nem csak erre kell figyelni, hogy önmagában hogy szerveződik a polgári étkezés szertartás rendje, hanem ez beleilleszkedik egy tágabb társadalmi térben, ahol benne vannak az alsó társadalmi csoportok szokásrendszerei is. És a distinció itt azt jelenti, hogy elkülönülünk a barbároktól, akik csak úgy tömik magukba a kaját, és nem képesek semmiféle visszafogottságra, de ha megnézzük, mit ír a proletár vagy népi osztályba tartozó étkezéséről, az meg tulajdonképpen az úri étkezés egyfajta nevetségessé tétele. Mert amikor a nagy születésnapi ebéd keretében az asztalfő, a családfő azt mondja, hogy akkor most feltálaljuk a cukiban vett tartát, behozza azt a kartondobozt, amiben a készen vásárolt születésnapi sütemény van, és mondja, hogy akkor mindjárt hozzuk a tányérokat is, akkor kórusban kiáltják a többiek, ott akik az asztal körbeülünk, ugyan már hagyjad már, ha nem vagyunk mi olyanok, mint azok ott fönt, hogy nem habunk mi ezekre a hülye szertartásokra. Jó lesz az a kis papírtálca darab, arra rakja a sütit, az a lényeg, hogy mivel azon a tányéron, és nem az, hogy milyen tányéróból eszük meg azt a bizonyos ételt. Tehát egy ilyen strukturális nézőpont jelenik meg. A felülélők szokás rendszere részben az alul lévő szokásainak fényében is értékelhető. Tehát ha én magamra veszem a legújabb divatot, azzal egy olyan nyelvrendszert aggatok magamra, amivel megpróbálom magamat megkülönböztetni a többiektől, és a magam fölényét, kívülállását, privilegizált jellegét is kifejezem, miközben egy alul lévő azt mondhatja, hogy a fele egyen meg ezt az illetőt, hogy ennek erre is tellik, és itt kivalkodik azzal, amilyen van, amikor másoknak betevő falatja sincs. Tehát itt a divat, a szokás rendszer egy tágabb össztársadalmi struktúrában is értelmezhető jelenségkör. Tehát ugye vissza Éliászhoz, tehát Éliász azt mondja, hogy egy sor területen, nem csak az étkezésben, nem csak a tisztálkodásban, ugye a zsebkendő is egy fontos civilizációs eszköz. Tehát így a legelemibb test működéseinktől, testrendbenünktől való megszabadulás, nem kialakul a kulturális formája. Ugyanígy az öltözködésnek is megvan a társadalom története. Itt érdemes arra fölfigyelni, hogy a folyamatok megint csak nem máig vezető egyenes evolúciót mutatnak. Tehát van egy fokozódó szabályozottság egyfelől. Tehát ugye a korafeudalizmusban a hercegek, grófok is zavartalanul mutatkoztak kutérről lefekvéskor az udvar tagjai előtt, hogy aztán kialakuljon egyre inkább az intim szféra, a meztelenség takarásának, bizonyos életperiódusokra való korlátozásának egyre szigorúbb eszközrendszere, és ez egy tulajdonképpen évszázadig tartó folyamat. És azt lehet mondani, hogy ez a folyamat ugye bizonyos tekintetben megkérdőjelezik. Az előbb már utaltam az öltönyös kosztümös világról, ugyanakkor látni kell azt, hogy a szabadidő világában ezek az elvek már nem érvényesek. Ha összehasonlítjuk azt, hogy hogyan öltözködtek a viszonylag új szokásnak számító strandolók az 1900-as évek elején, amikor földig érő ruhákba burkolóztak, és egy-egy boka kivillanása eseményszámba ment a strandon, ahhoz képest ugye a 80-as évek németországai strandjain a félmeztelen női testek látványa az már megszokottá vált, és hát egy sor területen azt látjuk, hogy egyfelől merev előírás rendszerek tovább élnek, másfelől meg bizonyos szférában, a intim szférában, a szabadidő eltöltésben, a intim kapcsolatokban, párkapcsolatokban meg megkérdőjeleződött a viktoriánus elvek rendszere. Éliás elemzése azért is érdekes, mert rámutat arra, hogy tulajdonképpen különböző nevelési tanácsadók, kiskönyvek, kiskáték egész sorát veszi be a társadalom vallásos könyvektől világi célra szánt útmutatókon keresztül, amelyek tulajdonképpen ezt a civilizációs folyamatot hivatottak erősíteni, és hát ebből a szempontból érdekesek rotterdami Erasmusnak azon intő szavai, amikor is azt hangoztatja, hogy a nemes gyereket, akit nevelünk, arra kell szoktatni, hogy még amikor egyedül van, akkor is gondoljon azt, hogy az angyalok látják, amit ő csinál. Tehát, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt a belülről vezérelt ember genézisébe pillanthatunk bele, abba az emberbe, aki már nem csak külső előírásoknak, fegyelmezéseknek, hanem belsővé tett erkölcsi elveknek engedve viselkedik úgy, ahogy viselkedik. Na most előbb ugye beszéltem a szekularizációs folyamatok szerkezetéről. Napjainkban már vannak olyan értékszociológiai vizsgálatok, amelyek az értékrendszerek szerkezetének összehasonlítására adnak lehetőséget. Hazánkban Hankis Ellenőr végezte az egyik legnagyobb szabású ilyen kutatásra. 80-as évek elején, 70-as évek végén az akkori Szociológiai Kutatóintézetben, ahol Amerikában felvett adatokkal összevetve vizsgálták a magyar társadalomra jellemző értékkonstellációkat. A technika az volt, hogy egy teszt, az úgynevezett Rokics teszt keretében kellett választani az egyéneknek egy sor felkínált érték közül, és ők mondták, hogy mit tartanak fontosnak, kevésbé fontosnak. Ezeket a válaszokat rendszerezték bonyolult matematikai, statisztikai módszerekkel, rekonstruálták az értékstruktúrákat, és ami érdekes, hogy tulajdonképpen a szekularizációs folyamatok Berger által jellemzett szerkezetéhez hasonló struktúrákra bukkant Hankis és munkatársainak csoportja. Tehát az derült ki a vizsgálódásukból, hogy van a magyar társadalomnak, és ez az amerikaira is érvényes, egy olyan szegmense, ahol úgynevezett modern értékválasztások dominálnak. Tehát a sikeresség, a személyiség fontossága, az ötletesség, találékonyság, sokoldalúság, kezdeményező készség, és ehhez hasonló értékek, ez nagy mértékben tartanak magukénak az emberek, és a másik pólus pedig, ahol a tradicionális értékek dominálnak, a becsületesség, a pontosság, a takarékosság, a rendszeretet. Tehát egy olyan, egy kicsit mozdulatlan, hagyományőrző, az egyén magatartását egyfajta közösségi szabályoknak mereven megfelelő egyén képzettel társítja. És hát a egy adott évben elvégzett, 78-79 körül elvégzett vizsgálat tulajdonképpen egyfajta időbeli változásra is következtetni. Tehát a fiatalabbak körében modernebb értékstruktúrát lehetett találni. Tehát ők magukévá teszik inkább a személyesség, a sikeresség, a dimenzióit, míg a másik pólusban lévők azok elsősorban az idősek, egy másik dimenzió mentén, a települési hierarchia mentén, a kis településeken, vidéki térségekben, falvakban élőkre leginkább jellemző ez a konstelláció, és ugyanezt a fajta megosztást lehet találni a képzettség tekintetében. Tehát a kevéssé iskolázottakhoz közelebb áll ez a konzervatív, hagyományos értékmodell, amiben egyébként a hit is fontos tényező, vallásosság, és a modern pólusnál pedig ez a, ha úgy tetszik, individualizáltabb, sikercentrikus, egyéncentrikus értékkonstelláció látható. Ugye mondtam, hogy ez egy magyar-amerikai összehasonlító vizsgálat is volt, amiből az derült ki, furcsa módon, hogy a tömegkommunikációkor akkor azt a képes fogadta, hogy az Egyesült Államokhoz egy végtelenül individualizált, sikerhajhászó emberekből álló társadalom. Ehhez képest az értékszociológiai vizsgálat azt derítette ki, hogy Amerikában a szolidaritás értéke, a másikra való odafigyelés, a segítségnyújtás értékei sokkal magasabb szinten álltak, mint Magyarországon. Hangos elemére úgy foglalta össze a munkatársaival, hogy egy fele más modernizáció zajlott el Magyarországon. Ha úgy teszik, egy végletekig itt modernizációja az értékeknek, amelyik egy végletekig vitt individualizmusnak kedvez, és ez tulajdonképpen egy kicsit leképeződés a kádári kompromisszumon alakuló Magyarországnak, ahol az egyén számára mindent lehet, mindaddig, amíg a fennálló rendet nem kérdőjelezi meg. Tehát a házatáján belül, a küszöbén belül szabad az egyén, azt akad föl a szobája falára, amit akar, úgy él, ahogy akar, oda megy a trabantjával, ahova akar, szinte kivéve nyugatlan, nem csak három évente egyszer, de van egy ilyen nagy individuális mozgásszabadság, és a közösségiség pedig nem létezik, ami nem csoda, hiszen az államszocialista rendszer alapjainak lerakásakor gondosan szétverték a közösségi szférát, lehetetlenül tették a hagyományos, esetenként konzervatív alapon szerveződő kalott és egyéb legény és leányegyletek, spontán körök, közösségek működését és újak létezését is tiltották. Tehát kizárólag a felülről ellenőrzött, az ideológiai normáknak maradéktalanul megfelelő mozgalma, tehát a szorosan ellenőrzött úttörő mozgalom, szociális kapitál mozgalom is ehhez hasonlók létezhettek, spontán közösségekre, spontán kvalitatív tevékenységekre nem nagyon volt lehetőség, mindenhez felülről kellett engedélyt kérni. Én egyszer voltam egy építőtáborban, ahol az a gondolatom támadt, hogy kellene a libanoni szerencsétlen palesztinoknak valamiféle kis segítséget nyújtani, mert akkor éppen nagyon gyilkolázták egymást, és tele voltak a világlapok ilyenfajta hírekkel, és akkor elkezdtem ezt szervezni, és akkor kiderült, hogy csak az országos béketanács engedélyével lehet szolidaritást vállalni ezekkel a palesztinokkal, és az sem olyan egyszerű, mert ők tudják megmondani, hogy melyik irányzatra szabad és melyiknek nem szabad bármit is küldeni. Tehát ugyanilyen akadályokba ütköztünk, amikor diáklapot akartunk szervezni a gimnáziumban, mert akkor azt mondták, hogy a minisztertanács tájékoztatási hivatalának engedélye kellett egy újság alapításához, és nem volt olyan tanár, aki mellékelt volna akkoriban, illetve az az egy, aki mellékelt az elkülönítettek. No, hát akkor maradjunk ennyiben, és akkor